Születés és katasztrófa. Igaz történet. Minden rendben, mondta az orvos. Feküdjön csak vissza, pihenjen. Hangja, mintha mérföldes távolságból hallatszott volna, pedig kiabálni látszott. Fia született.
Tessék.
Pompás fiú gyermeke született. Érti, amit mondok? Pompás fiú, hallotta?
Nincs semmi baja, doktor úr.
Persze, hogy nincs. Teljesen egészséges.
Láthatnám.
Egy pillanat, és már láthatja is.
Biztos benne, hogy nincs semmi baja?
Természetesen.
Még most sem sír.
Próbáljon meg pihenni egy kicsit. Igazán nincs mitől tartania.
De akkor miért nem sír, doktor úr? Mi történt?
Ne izgassa fel magát, kérem. Minden a legnagyobb rendben van.
Látni szeretném. Kérem, engedje meg, hogy lássam.
Kedves asszonyom, felelt az orvos, és nyugtatóan megfogta a nő kezét. Pompás, erős, egészséges gyermeke született. Csak nem kételkedik a szavamban.
Mit csinál vele ott az a nő?
Csak kicsinosítjuk a kicsikét, magyarázta az orvos. Megfüröztjük, ez minden. Már csak egy-két percet kell várnia.
Esküszik, hogy nincs semmi baja?
Esküszöm. Feküdjön szépen vissza, és pihenjen, csukja be a szemét. Csukja be szépen. Ez az. Így már jobb. Jó kislány.
Ó, doktor úr, maga nem is tudhatja, mennyit imádkoztam, hogy életben maradjon.
Persze, hogy életben fog maradni. Miket beszél?
A többi nem maradt életben.
Tessék?
Eddig még egyik sem maradt életben, doktor úr.
Az orvos csak állt az ágy mellett, nézte a fiatalasszony kimerült halovány arcát. Ma látta életében először. Az asszony és a férje nemrég költöztek a városba. A fogadós felesége, aki csak azért jött föl, hogy segítkezzen a szülésnél, elmondta, hogy a férfi a helyi vámháznál dolgozik, a határ mellett. Még 3 hónapja sincs, hogy teljesen váratlanul megjelentek a fogadóban, egyetlen útiládával, meg egy bőrönddel. A férfi, legalábbis a fogadósné szerint, iszákos volt, faragatlan, durva és kötekedő természetű, szánalmas kis Borissa. De a felesége annál gyöngédebb és vallásosabb, azonban határtalanul szomorú. Sohasem mosolygott. Azt is pletykálták, hogy ez már a férfi 3. házassága. Az első felesége meghalt, a másik meg erkölcsileg nem éppen tiszta okokból elvált tőle. Mindez azonban csak mendemonda volt. Az orvos lehajolt, feljebb húzta páciense mellén a takarót. Nincs miért aggódnia, nyugtatta gyöngéden. A gyermek tökéletesen egészséges.
Ezt mondták a többiről is. Mégis el kellett veszítenem őket, doktor úr. Az elmúlt 18 hónap alatt 3 gyermekemet veszítettem el. Ne vegye rossz néven, ha ideges vagyok.
Hogy 3-at?
Ez a 4. gyermekem 4 év alatt.
Az orvos kényelmetlenül topogott a csupasz kőpadlón.
Doktor úr, maga nem tudhatja, mit jelent az, ha mind a 3 gyerekét elveszíti lassan, egyesével, egyiket a másik után. Még most is folyton magam előtt látom őket. Épp olyan élénken látom Gusztáv arcát lelki szemeim előtt, mintha itt feküdne mellettem az ágyban. Doktor úr, Gusztáv pompás fiúcska volt, de vég nélkül betegeskedett. Szörnyű érzés, amikor betegek, és semmit sem tud tenni, hogy segítsen rajtuk.
Tudom. A nő kinyitotta a szemét, néhány másodpercig az orvost bámulta, majd újra lehunyta.
A kislányomat Idának hívtuk. Néhány nappal karácsony előtt halt meg, azaz alig 4 hónapja. Bárcsak láthatta volna őt, doktor úr.
Született hát egy új gyermeke.
De Ida olyan szép volt.
Igen, persze, bólintott az orvos. Tudom.
Honnan tudja?
kiáltott fel a fiatalasszony. Bizonyos vagyok benne, hogy csodálatos gyermek volt. De ez a gyermeke is épp olyan csodálatos. Az orvos elfordult az ágytól, odasétált az ablakhoz, és egy darabig kifelé bámult. Nedves szürke áprilisi délután volt, s az utca túloldalán látta a házak piros tetőit, a cserepeken szétfreccsenő kövér esőcseppeket.
Ida 2 éves volt, doktor úr, és olyan szép. Egész nap nem tudtam levenni róla a szemem, attól kezdve, hogy felköltöttem odáig, hogy ismét a biztonságos kis ágyába dugtam megint éjszakára. Szent rettegésben éltem, nehogy történjen vele valami. Elveszítettem Gusztávot, aztán elveszítettem a kis Ottót is. Már egyedül csak ő maradt. Éjszakánként néha fölkeltem, oda lopakodtam a bölcsőjéhez, a fülemet egészen közel tettem a szájához, csak hogy meghallgassam, lélegzik-e egyáltalán.
Próbáljon megpihenni, mondta az orvos. Azzal visszalépett az ágy mellé. Kérem, próbáljon pihenni egy kicsit. A nő arca fehér volt, vértelen, orjukai és ajkai körül pedig halvány kékes-szürke folt csúfoskodott. Homlokán néhány átnedvesedett, bőréhez tapadó hajcsomó lógott keresztben.
Amikor meghalt, amikor megtörtént, már terhes voltam, doktor úr. Már jócskán a 4. hónapban voltam ezzel a gyerekkel, amikor Ida meghalt. Nem akarom, kiáltottam a temetés után, nem fogom megszülni, éppen elég gyerekemet eltemettem már.
A férjem meg csak föl alá sétált a vendégek között, egy nagy korsó sörrel a kezében, és akkor hirtelen megfordult, és így szólt hozzám. Híreim vannak számodra, Klára, jó híreim.
El tudja ezt képzelni, doktor úr. Éppen csak eltemettük a 3. gyerekünket, ő meg jó hírekről beszél nekem.
Ma áthelyeztek Braunauba, úgyhogy már csomagolhatsz is. Most újra kezdhetünk mindent, Klára. Új hely lesz. Kapsz egy új orvost is. Ne beszéljen többet, kérem.
Maga az új doktor, vagy nem?
Igen, én vagyok.
Akkor ez itt Braunau?
Igen.
Félek, doktor úr.
Próbálja meg leküzdeni.
De hát mekkora esélye van ennek a 4.
Nem szabad így gondolkodnia.
Mit csináljak, nem tehetek róla. Biztosan valami örökletes oka van, hogy a gyerekeim egyre másra meghalnak. Egészen biztosan.
Butaság.
Tudja, doktor úr, mit mondott a férjem, amikor Otto megszületett? Bejött a szobába, belenézett a bölcsőbe, ahol a kisfiú feküdt, és azt mondta, miért kell ilyen nyápicnak lennie az összes gyerekemnek?
Biztosan nem mondott ilyet.
Teljesen beledugta a fejét a bölcsőbe, mintha valami apró bogarat vizsgált volna, és azt mondta, éppen csak annyit szeretnék tudni, miért nem lehetnek legalább 1 fokkal egészségesebb példányok. Csak ennyit szeretnék tudni. 3 napra rá Otto halott volt. A 3. napon gyorsan megkereszteltük, és még aznap este meghalt. Aztán meghalt Ida is. Mindegyik meghalt, doktor úr.